Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma 15. fejezetéből olvasom a 7-től a 11. verset. Tehát János evangéliuma 15. fejezetéből a 7-től 11. verset olvasom. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Bizonyára sokan ráismertek, hogy Jézus tanítványaihoz intézett búcsú beszédéből olvastam fel egy szakaszt, ami az utolsó vacsora végeztével hangzott el. Ugye Jézus ezekben a búcsú beszédekben a legfontosabb dolgokat akarta tanítványai lelkére kötni. És ezek között a legfontosabb dolgok között szólt az ő benne maradás fontosságáról. Ugye Jézusnak ez a felhívása, hogy maradjatok én bennem, egyrészt a vele való kapcsolatnak a folyamatosságára utal, másrészt a vele való közösségnek a mélységére. Maradjatok én bennem. Azt mondhatjuk, hogy azért nagyon fontos nekünk erről gondolkodni, mert Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, és nagyon könnyen megkísért bennünket egyfajta felszínes üdvbizonyosság. Ugye végig gondoljuk, hát én hiszem a Biblia minden szavát, nincs kételjem, hogy az Isten beszéde, elfogadom mindazt, amit tanít, látogatom az Isten tiszteleteket, igyekszem Isten parancsolatait megtartani, nagyjából meg is tartom mondjuk a 10 parancsolatot. Hát mi sem természetesebb, mint hogy én majd részesülök az élet feltámadásában, vagy ha megérem az elváltozásban Jézus eljövetelekor, és az üdvösség részese leszek. Ez minden hívőt veszélyeztet, ez a felszínes üdvbizonyosság. És azt hiszem, hogy szükséges, hogy megvizsgáljuk ennek a felolvasott igeszakasznak a fényében, hogy vajon mi maradtunk Krisztusban, vagy a Krisztusban maradás jellemzi a mi tanítványságunkat. Ugye itt majd pontosan olvassuk, hogy milyen eredménye van annak, miből látszik meg, hogyha a Krisztusban maradás a mi életünkben valóság. Mert nagy kegyelem az, ha részesültünk a megtérés, az újjászületés tapasztalatában. De győzők és az üdvösség várományosai akkor leszünk, hogyha a Krisztusban maradás tapasztalatát is elnyerjük. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kritikus időkben élünk, hogy abszolút kézzelfogható, hogy az az idő ez, amiről Jézus azt mondta, hogy mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, tudnélik az ő visszajövetele. Ugye sokszor hallja az ember még a hívők imádságában is, hogy hát addurunk, hogy készek legyünk a veled való találkozásra, de hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy van, ami még közelebb van hozzánk, ez pedig a Szentlélek késői esőjének a kiárasztása, és ha abban részesülünk, vagy nem részesülünk, ez is eldönti a sorsunkat. És aztán még ott van a megpróbáltatás ideje, mert az egész világra eljön. Tehát azt mondhatom, hogy nincs időszerűbb dolog számunkra, mint hogy megszerezzük a Krisztusban maradás tapasztalatát. Mert győzelmesek mindezekben, és végül az üdvösség várományosai akkor lehetünk, ha megtérés és az újjászületés után a Krisztusban maradásnak a tapasztalatára is eljutunk. Tehát akkor Nézzük csak meg, hogy mit mond ez az ige szakasz, amit felolvastunk, hogy mi az eredménye, a látható megnyilatkozása annak, ha a Krisztusban maradás valóság az életünkben. Így olvastuk a 7. versben. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Tehát, ha mi Krisztusban maradunk, akkor folyamatos az ima meghallgatás tapasztalata. Most milyen egy kicsit csak gondolkozzunk el, hogy mondjuk legutóbb, mikor volt ilyen tapasztalatunk, hogy bizalommal, ami mennyei atyánk elé tártunk, Jézus Krisztus közben járása által valamit, és kézzel fogható volt, Isten nyilvánvalóan válaszolt. Vajon mi is elmondhatjuk-e azt, amit a 116. Zsoltárban olvasunk? A Zsoltáros azt írja, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mivel az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Itt azt olvastuk, ha mi Krisztusban maradunk, akkor kérjetek, amit akartok, meg lesz az nektek. Ugye az benne van, hogy ha valaki Krisztusban marad, nem is fog olyat kérni, kizárt dolog, hogy olyat kérjen, amely az isteni erkölcsi lényével ellentétes. Vajon így van-e ez a mi életünkben, hogy folyamatos a meghallgatásnak a tapasztalata, mert ez az egyik gyümölcse a Krisztusban maradásnak. Lehet, hogy a probléma ott kezdődik, hogy nem is sok mindent kérünk az Istentől, csak néha nagy bajunkba, vagy általánosságokat, de nem osztjuk meg vele minden gondunkat, a lelki szükségleteket nem kérjük tőle, a szent lelket nem kérjük tőle. Tehát, ha keveset kérünk, keveset is kapunk. És ha megtanulunk Istentől hittel kérni, és eközben benne maradunk, akkor nagyon-nagyon sok folyamatos tapasztalatunk lesz az ima meghallgatást illetően. Aztán azt is olvastuk itt, a 8. versben, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Gondolom nagyjából mindenkinek ismerős, aki itt jelen van, hogy mit ért a Biblia gyümölcsön, a lélek gyümölcsein. Ha Krisztusban maradunk a Szentlélek által, ha Isten lakozik bennünk, Isten lelke lakozik bennünk, akkor a lélek gyümölcsei jelennek meg. Ezek pedig mindenki fejből tudja szinte, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetének a 22. verse sorolja, ezek a Krisztushoz hasonlító jellemvonások. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ha Krisztusban maradunk, akkor sok gyümölcsöt termünk. A Péter apostol azt írja a levelében, ha a léleknek ezek a gyümölcsei megvannak és gyarapodnak bennünk. Tehát a hívő kereszténynek, hogy így mondjam, a normális, az egészséges állapota az, hogy folyton szaporodnak az életében ezek a lelki gyümölcsök. Mind jobban hasonlít Krisztustól, mind több jelenik meg az életében a krisztusi jellemtulajdonságok közül. Nos, kérdezzük meg magunktól, megvannak és gyarapodnak bennünk? Folyamatos ezeknek a lélek gyümölcseinek a gyarapodása az életünkben? Mert a Krisztusban maradással ez vele jár, az biztos. Ugye, ahogy Jézus mondta, hogy ha egy fa egészséges, akkor az örömmel ontja a gyümölcsöt. Ha az Isten lelke lakik bennünk, hogy így mondjam, ha ez a lelki nekkeringés ott van az életünkben, akkor gyarapodnak bennünk a lélek gyümölcsei. És ugye van a lélek gyümölcseinek egy másodlagos értelme is, ami szorosan összefügg az elsődleges értelmével. Tudnélik, hogy az életünk és a bizonyságtevésünk másokat is Krisztushoz vonz. És hát ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy a mi családunkban, a mi közvetlen környezetünkben mennyire érvényesül ez, hogy olyanokat is Krisztushoz vonz, akik addig távol voltak tőle. De ismétlem, a kettő szorosan összefügg. Beszélhetünk mi akármilyen ékes szólóan, hogyha ennek a hitele nincs ott abban, hogy a lélek gyümölcsei gyarapodnak az életünkben, és láthatóak, akkor nem lesz igazán hitele, ereje, megszólító ereje a bizonyságtevő szavunknak sem. De azt mondja, hogy ha én bennem maradtok, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni, akkor ez szinte törvényszerű, akkor ez bizonyos. És egy harmadik dolgot is mond a 11. versben, ezt mondta Jézus, ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ezek szerint mi a kereszténynek a normális állapota? Ha a békességen, a szereteten kívül, ami ezekkel szorosan együtt jár, öröm jellemző az életét. Én annyira szeretem az Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvében, a Szentírás kijelentései alapján egy rövid jellemzés van Jézusról, mindjárt az első fejezetben. És ott azt is olvassuk róla többek között, bár élete mindenkor szent komolyságot lehelt, kedélye nem volt nyomott, bárhová ment, oda derűt és vidámságot vitt. Na, érvényesül nálunk ez a kettő ilyen szoros összefüggésben, hogy élete mindenkor szent komolyságot lehelt, de kedélye nem volt nyomott, bárhová ment, oda derűt és vidámságot vitt. Hallottunk már ilyen panaszt, hogy a keresztények olyan örömtelenek. Akkor emögött nincs a Krisztusban maradás tapasztalata. Mert ha a Krisztusban maradás érvényesül az életünkben, akkor Jézus ezt mondta. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Ugye a lélek gyümölcse is milyen felsorolással kezdődik? Szeretet, öröm, békesség. Ez a három szétválaszthatatlan egymástól. Szeretet, öröm, békesség. Ezek a legalapvetőbb gyümölcsök, amelyek megteremnek az életünkön, ha mögöttük van a Krisztusban maradásnak a tapasztalata. És akkor hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy arról is szól ez az ige szakasz, arról is elárul valamit, vagy segítséget ad nekünk abban, hogy mi hogyan szerezhetjük meg ezt a tapasztalatot, mi az útja annak, hogy mi is Krisztusban tudjunk maradni. Nézzük csak meg, hogy milyen útbaigazításokat találunk ezen a szakaszon belül, amit felolvastam. Mindjárt a 7. versben azt olvastuk, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Tehát az egyik eszköz, vagy egyik út, ami oda vezet bennünket, hogy Krisztusban maradjunk, az, ha a beszédei bennünk maradnak. Sokan mondják a mi közösségünkről, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk az igével, de én nem vagyok biztos benne, hogy az Isten beszédei bennünk maradnak, mert ha bennünk maradnak, akkor ezek dolgoznak. Akkor ezeknek az eredménye nyilvánvaló kell, hogy legyen. Nagyon jó dolog az, hogy olvassunk ilyen reggeli áhítatos könyvet, mert még gondolatokat fűz az igéhez, és egy kicsit jobban megértjük, és egy kicsit jobban bennünk marad. Nagyon áldott eszköz a szombatiskola, ahol megértve igék beépülnek a gondolkodásunkba. De azt kell mondanunk, hogy még ez sem elég. Mindegyikünknek ajánlom, hogy vágyakozzunk személyes felfedezéseket tenni a Bibliában. Felfedezni igéket, amelyek megszólítanak bennünket, amelyeknél a megértés tapasztalata olyan lesz, mint ahogy Péter apostol írja, hogy nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívünkben. Figyelünk a prófétai beszédre, és egyszer csak, mintha világosság önten el belülről, megértjük, és ott a reménycsillag, és ezzel együtt jár az öröm. A megértés, a felfedezés öröme. És biztos, hogy hallottam hát tőlem a gyülekezet, de hát ha nem mindenki, vagy elfelejtettük. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy ahhoz, hogy az Isten beszéde bennünk lakozzék, ahogy mondja is egy apostol ige, hogy Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mintha csak azt mondaná, hogy ne csak a Bibliátokban legyen, hanem bennetek lakozzék, méghozzá gazdagon. Ha mi ezt el akarjuk érni, a legjobb módszer az, hogy mindig olvassunk egy bibliai könyvet. Kiválasztjuk akár a tartalomjegyzék alapján, Ószövetségből, Újszövetségből, de akkor elhatározzuk, hogy ezt a könyvet az első betűtől az utolsóig végig olvassuk. Mégpedig nem nagy szünetekkel, hanem folyamatosan, napról napra. És ami a leglényegesebb, hogy egyszerre nem olvasunk sokat. Legjobb, ha van egy tanulmányozó Bibliánk, amiben nyugodtan aláhúzunk, melléírunk. Egyszerre csak egy-két fejezetet, és a legfontosabb nem egyszer az, kétszer, háromszor, akár négyszer. Mert amikor először elolvassuk, csak úgy átfut rajtunk. Esetleg csalódottan azt mondjuk, hát ebben nem is volt érdekes, nem is szólított meg. De ha még egyszer olvassuk, másodszor, meg harmadszor is, akkor kezd kinyílni. Akkor kezdjük meglátni, hogy mi van abban. És akkor jön ez a tapasztalat, hogy nappal virrad és hajnal csillag kőfel szívünkbe. És így szaporodik bennünk a bennünk megmaradó ige. Ugye emlékszünk rá, hogy Jézus mit mondott a korabeli írástudóknak, a főtanács tagjainak is ezt mondta. Ismerlek benneteket, hogy az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Ugye milyen érdekes kifejezés ez? Hogy Isten igéje csak átfut rajtunk, vagy maradandóan bennünk van. Mert még egyszer mondom, ha bennünk van, akkor dolgozik is bennünk. Tehát mindjárt tudjátok, hogy milyen hatalmas igék szólnak arról a teremtő erőről, arról az igazságra nevelő erőről, amely a Szentírás igéiben rejlik. Azt írja Pál apostol, hogy az Isten igéje alkalmas az igazságban való nevelésre. Szükségünk van az igazságosságra való nevelésre, hogy igazságosak legyenek a gondolataink, a viselkedésünk, az emberekhez való viszonyunk. Akármennyi idősek vagyunk, biztos, hogy az igazságban való nevelésre még szükségünk van. Aztán a másik igét is jól ismerjük, hogy az Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Szükségünk van egy ilyen bennünk mély szántást végző beszédre, amely még a gondolatokat és a szív indulatait is megítéli. És a legcsodálatosabb ige számomra, amely az ige erejéről beszél, János Evangélium a 6. fejezet 63. verse, amely azt mondta Jézus, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát ha mondjuk azt mondanák, hogy lelki erőt, lelki világosságot, és mindent, amit ez magában foglal, hogy élet, lélek, ezt fel lehetne írni receptre, akkor rohannánk, hogy ilyen receptet írassunk, és kiváltsuk a patikába, ha lehetne. Na de, hát itt van a Biblia, senki nem zárja el tőlünk, és ezek a beszédek lélek és élet. Tehát, ha mi a Krisztusban maradás tapasztalatát el akarjuk nyerni, akkor ez az egyik, ami ehhez segít bennünket, amit olvastunk, ez szinonímaként mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Ugye ez akkor tudunk Krisztusban maradni, hogyha a Szentlélek folyamatosan eszünkbe juttatja a Jézus beszédeit, a prófétai beszédeit, az Szentírásban foglalt minden igét, de ahhoz, hogy eszünkbe tudja juttatni, ahhoz már az eszünkbe kell, hogy legyen. Megértetten, belevésődve. Vagy ahogy a Zsoltáros mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. De aztán nézzük, hogy mit jelent még Krisztusban maradni. Mi szolgálja azt, hogy mi Krisztusban maradjunk. Úgy olvastuk a 9. versben, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Tehát ez megint szinoníma. Maradjatok én bennem, ha az én beszédeim megmaradnak bennetek. Azt mondja, maradjatok én bennem, ha megmaradtok az én szeretetemben. De figyeljük meg, azt mondja, az én szeretetemben. És milyen az Isten szeretete? Milyen messze menő dolgot mond itt? Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ugye különbözik az Isten szeretete az emberétől? Hát körülbelül erre is azt lehet mondani, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az Isten szeretete, ami saját igyekezetünkből vagy elérhető emberi szeretetnél. Hát akkor ezt a szeretetet először is megismerni kell. Az Efézusi Levél 3. fejezetében azt olvassuk, hogy megismerjétek az Istennek mindent felülhaladó szeretetét, megismerjétek, hogy mi a magassága, mélysége, hosszúsága és a szélessége az Isten szeretetének. Hát ugye ez a képies beszéd azt fejezi ki, hogy ez mérhetetlen. Hogy tudjuk, mi a magassága, a mélysége, a hosszúsága, a szélessége az Isten szeretetének. Tehát az Isten beszédében maradással együtt az Isten szeretetét is mind jobban megértjük. És akkor tegyük fel ezt a kérdést, de azt mondja, hogy mi maradjunk meg ebben a szeretetben. Hát az először is azt kell mondani, hogy nyerhetjük el ezt a szeretetet, és hogy maradhatunk meg ebben a szeretetben. Hányszor hall az ember emberektől ilyet? Hát azért vannak emberek, akiket én nem tudok szeretni. És mikor Jézus ilyet mond, hogy szeresd ellenségedet, én ezt csak tiszta képtelenségnek tudom venni, mert én ezt nem tudom megtenni. Hát emberileg nem is lehet. Hanem emlékszünk rá, hogy hogyan lehet az Isten szeretetét elnyerni. Van ennek egy rendkívül egyszerű útja. A Római Levél 5. fejezete 5. versét idézem. Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát az emberi szeretet az emberi szintű. Arra igaz, hogy nem tudsz mindenkit szeretni, az is igaz, hogy az ellenséget végképpen nem tudod emberi szeretettel szeretni, de ha az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki lakozik bennünk, akkor ez mindez egyszerű és könnyű. És belülről fakad. Péter apostol első levele 22. fejezetében azt mondja, hogy a magatokat az igazság iránti engedelmességben a lélek által megtisztítva egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Tehát ezt nevezi képmutatás nélkül való szeretetnek, amikor a lélek által megtisztított szív tiszta szívből buzgón tud szeretni. Tehát ezt nem lehet emberi igyekezettel elérni, hogyha az igazság iránt való engedelmességben a lélek által megtisztul a szív, tehát bennünk a készség megvan az igazságra való engedelmességre, és a lélek megtisztítja a szívünket, és az Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe a Szentlélek által, akkor képesek vagyunk egymást tiszta szívből buzgón szeretni. Persze, emberek vagyunk, szoktuk ugye mondani, úgy is van, és időnként meglankad bennünk ez a szeretet. De nem tudom, ti szoktátok-e gyakorolni, megvallom, én sokszor vagyok így, fizikailag nagyon fáradt az ember, vagy nagyon, már olyan nagyon terhes egy feladat, valakit megint igazgatni, valakit próbálni rendbe hozni, meg ehhez hasonló, akkor én mindig így szoktam fohászkodni, Istenem, szeretetet adj hozzá. Nehogy kötelességből tegyem. Nehogy emberi erővel tegyem, mert az úgysem segít. Hanem mindig újra fel kell fohászkodnunk. Nem lehet a Szent Lelket egyszer s mindenkor egy életre elérni. Újra és újra kell kérnünk, hogy a lélek által töltessék ki az Isten szeretete a szívünkbe, és mindig tapasztalja az ember. Ha ilyen fohászkodással fog neki egy nem szeretem feladathoz, vagy már úgy érzi, hogy az erején túl van, és úgy kell még valamit tenni, ha azt kérjük, hogy Istenem szeretetet ad, hogy szeretetből tudjam tenni, akkor egyszerre csak könnyűvé válik a dolog, és eredményessé. És azt mondja Jézus, maradjatok meg az én szeretetemben. Nem szabad tűrnünk ennek a hiányát. Ha észrevesszük azt, hogy ez eltűnt, ha észrevesszük azt, hogy csak emberi szinten szeretünk, meg emberi szinten bosszankodunk emberekre, meg emberi szinten ítélkezünk, és ha a szeretet sehol nincs, akkor kérjük az Istent, hogy adj meg az Szentlélek által az ő szeretetét. Emlékszünk erre az ígére az apostoli levelekben? Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez ugyanaz, mikor máskor azt mondja, hogy amit csak tesztek, azt az Isten nevében tegyétek, amit csak tesztek, lélekből tegyétek. Hát akkor hol kell jelen lennie az Isten szeretetének az életünkben? Minden dolgunk van. Minden dolgunk van. És ez a Krisztusban maradásnak az útja. És aztán olvasunk egy harmadik dolgot is a 10. versben. Azt mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. És amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Hát hogy függ ez össze, hogy azt mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Ha áthágjuk az Isten parancsolatát, ha átmegyünk az ellenség térfelére, akkor megmaradhat a töretlen szeretet kapcsolat Krisztussal, nem. Rögtön megszakad. Mi rögtön egy légüres térbe kerülünk, és az Istennel való közösségünk megszakad. És valahogyan az Isten parancsolataira úgy kellene tekintenünk, hogy minden nemű alkudozás nélkül tudjuk, hogy ezek olyanok, mint a természeti törvények. Mindig eszembe jut, hogy egyszer valahol előadást tartottam a Fővárosi Művelődési Házban, és épp a 10 parancsolat volt a téma, és ott volt egy neves magyar író barátom, és azt mondja nekem a végén, azt mondja, nagyon érdekes volt, amit mondtál, de egyel nem tudok kibékülni, hogy ez miért parancsolat. Azt mondja, ez nekem olyan hihetetlenül ellenszembes, hogy parancsolat. Aztán én is fohászottam magamban, és hogy hogyan magyarázzam meg neki, és mondtam, hogy felejtsd el az emberi parancsokat, felejtsd el a parancsszót, hanem arra gondolj, hogy én veszem parancsolatnak a magam számára, önként, mert megértettem, hogy ezek olyanok az erkölcs világában, ezek olyanok, mint a természeti törvények. Ez lehet áthágni, de a következményeit nem tudod elhárítani. Ha magadnak jót akarsz, ha eredményes akarsz lenni, akkor ezeket a törvényeket alkudozás nélkül komolyan veszed. És azt mondod, hogy semmit, se jobbra, se balra. És ez annyira nagyon lényeges, mert ha az Isten parancsolatait mi abszolútnak vesszük, és hogy így mondjam, az Isten félelmünk megnyilatkozik abban, hogy nem akarunk letérni, kicsit se az Isten parancsolat, hogy azonnal ott van a piros sorompó, nem, azt nem. Mert az Isten parancsolataival szemben nem megyek. Az Isten parancsolataival nem alkudozom, mert nem lehet. Akkor nem szakad meg lépten nyomon az Istennel való kapcsolatunk. Azt mondja, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. És mondja a hasonlatot, amiképpen én is megtartottam földi életében az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az egyik legszebb vallomás, amit a Bibliában olvasunk, ez a János evangélium 8. fejezetének a 29. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy aki elküldött engem, velem van, nem hagyott el engem az atya, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Megkérdezem, jó egy ilyen biztonságérzettel járni a földi életet? Aki elküldött engem, velem van, az Isten velem van, és nem hagy engem egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Akkor biztosan megmaradunk az Istennek a szeretetében. Ez nekem egy nagyon emlékezetes ige is fontos e tekintetben. Még akkor, amikor én először kezdtem komolyan érdeklődni, hogy vajon valóságnak lehet-e tekinteni az Isten, meg az Isten beszédét, akkoriban volt, hogy nagyon megragadott egy ige szakasz, a 139. Zsoltárnak az első versei, amiben ilyeneket olvasunk, hogy Isten járásunkra és fekvésünkre ügyel, minden utunkat jól tudja, messziről érti a gondolatunkat, nyelvünkön sincs a szó, egészen érti, és amikor én életemben először ezt hallottam, amikor azzal a nyugdíjas lelkésszel beszélgettem, aki nekem ezt olvasta, ahogy hazamentem, én annyira a fejembe járt ez, mert annyira más volt, mint az az Isten kép, amely bennem élt, egy ilyen nagyon felszínes, átlagos Isten kép, hogy hát az Isten, ha van, akkor nagyon messze van először is, és hát egy kicsit titokzatos, egy kicsit félelmetes, ennyi. Körülbelül ennyi volt az én Isten képem. És amikor ezeket ugye olvastam, akkor azt mondtam, hogy is van ez? Ennyire közel? Mi az, hogy járás, fekvés, ülés, felkelés? Hát ezek abszolút mindennapi dolgok. És ezeket ő mind tudja, minden utunkat jól tudja. Még messziről is érti a gondolat, ki se kell mondani, ő egészen érti. Tehát ennyire közel van valójában hozzánk, és annyira nem avatkozik bele semmiféle halvány erőszakkal se az életünkben, ha nem kérjük, hogy ott van körülöttünk, és ha nem vesszük észre, és nem igényeljük, akkor nem szól bele az életünkbe. Szóval ez nagyon elgondolkoztatott, és mindjárt otthon újra el akartam olvasni, hogy hazaértem erről a beszélgetésről ezt az ige szakaszt, és hát tudjuk milyen az, mikor villámgyorsan átfut az ember agyán egy gondolat, és az enyémen ez futott át, hogy hát ha tényleg ilyen Isten létezik, még javában bennem volt a kételkedés, de ha ez igaz, hogy ilyen Isten létezik, akkor de szeretném, ha nekem is mondana valamit, futó gondolat. Nem ismertem még nagyon a Bibliában a könyvek sorrendjét, és lapozás közben, ahogy ez átfutott, abban a minutomban, ahogy ez átfutott a gondolataimon, lapozás közben ide esett a szemem. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Istenedé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassd az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden parancsolatát megtartod. Hát az utolsó két szó miatt olvastam el. Mert én sokszor belenézek ebbe a tükörbe, és azt mondom, hogy ezek olyanok voltak nekem, mint egy ilyen elhívás ige, és kérdezem magamtól, hogy megtartottam? Mert azt mondja, hogy erre hív el az Isten, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, személyesen szólt hozzád, és minden parancsolatát megtartod. Tehát mindannyiunknak szól ez az isteni elhívás, mert ha megtartjuk az ő parancsolatait, akkor megmaradunk az ő szeretetében. Azt látjuk Jézus földi életében. És akkor azt mondhatjuk tehát, hogy ez a győzelmes életnek a titka, egyértelműen és félreérthetetlenül a Krisztusban maradás. És olyan sokszor látjuk a Bibliában, hogy például a Zsoltárokban is, ha odafigyelünk, akkor látjuk, hogy Dávid elsősorban, meg más Zsoltár szerzők is ezt a tapasztalatot ismerték, hogy milyen a Szentlélek által Istenben lenni, Istenben maradni. Mert például olvassuk csak egy kis részletet mondjuk a 63. Zsoltárból. A 63. Zsoltárban ezt írja például Dávid. Már a Zsoltárnak az eleje is nagyon figyelemre méltó, a hasonlatát is rögtön megértjük, hiszen éppen egy hosszú szárazság után vagyunk. Azt mondja, Dávid Zsoltár, amikor a Júda pusztájában volt, mikor Saul elől menekült, nem voltak valami rózsásak a külső életkörülményei, és így sóhajt föl. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Ja, kérem, elég kifejező a hasonlat? Hát ugye Júdea pusztájában, ugye tud nagy meleg lenni nyáron, tudjuk, milyen az, amikor azt mondjuk, hogy már ekkor a résnyi repedések vannak a földön, most is sok felé láthattuk. És ez a hasonlat jut eszébe ott a pusztában Dávidnak, hogy én jó reggel kereslek téged, te vagy az első gondolatom, és úgy sóvárogom a te jelenlétedet, és hogy a gondolataim hozzád emelkedjenek, mint ahogyan a kiaszott, elepett föld szomjú hozza a vizet. Na testvéreim, ismerjük ezt? Hogy jó reggel kereslek téged, és ezzel ébredek, hogy téged szomjuhoz az egész lényem, mint a kiaszott elepet föld a vizet, amikor nekünk ilyen fontos az Istenben maradás, a vele való közösség. Aztán kicsit később ezt írja, 7. verstől. Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem, mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Na, ha éjjel fölébredünk, nem tudunk aludni, időjárás akármi miatt, mi jut eszünkbe? Gondolkozunk az árakon, hogy fogunk megélni, hogy lesz az anyagi helyzetünk, vagy sok egyéb más dolog foglalkoztathat bennünket, vagy pedig annyira tele van annak a gondolataink, a lelkünk az Istennel, az Isten dolgaival, hogy azt mondja, ha nem tudok aludni, és rólad gondolkodom, és azt mondja, őrváltásról őrváltásra képes vagyok sok-sok mindent felidézni, és eszembe jut, hogy te hányszor voltam segítségem, hogy a te szárnyaid árnyékában örvendeztem, és ezt akarom újra megszerezni, és újra erre vágyom, és azt mondja, ragaszkodik hozzád az én lelkem, és a te jobbod megtámogat engem. Kedves gyülekezet, én azért olvastam ezt az egyébként jól ismert ige szakaszt, meg ezt beszéltünk erről a jól ismert gondolatról, hogy maradjatok én bennem, mert ezt a tapasztalatot haladéktalanul meg kell szereznünk. Nem szabad megelégednünk egy felszínes üdvbizonyossággal, egy olyan nagyjából való vallásossággal, vagy egy ilyen gyenge langyos tanítványsággal. Mert a győzelmes élet csak is így valósítható meg. És ne felejtsük el, hogy mi az a három dolog, ami meglátszik az életünkön, amivel ellenőrizhetjük is azt, hogy mi a Krisztusban maradás szintjén vagyunk-e, vagy nem. Az egyik, amit ugye olvastunk, hogyha ő benne maradunk, akkor az bizonyos, hogy az ima meghallgatás folyamatos lesz az életünkben. Mert ha én benne maradok, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. A másik dolog, amiről beszéltünk, hogy akkor sok gyümölcsöt termünk. Akkor a krisztusi jellemvonások megjelennek az életünkön, és az életünk és a bizonyságtevésünk másokat is Krisztushoz vonz. És a harmadik dolog, hogy az ő öröme megmarad bennünk, és még ez is fejlődő, azt mondta, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Na, egy gyors pillantás befelé. Kérdezzük meg magunktól, állandóan, folyamatosan tapasztaljuk az ima meghallgatást? Növekednek, gyarapodnak bennünk a krisztusi jellemvonások? Életünk másokat is Krisztushoz vonz? És az ő öröme jellemez minket? Aki velünk találkozik, az nem fog ilyet mondani, hogy miért olyan örömtelenek a keresztények? Miért olyan szomorúak, meg savanyúak? Az nem fog ilyet mondani, mert az jellemez bennünket, ami Krisztus jellemezte. És azután azt se felejtsük el, hogy milyen úton szerezhetjük meg ezt a tapasztalatot, a Krisztusban maradást. Ugye három dologról volt itt szó, ha az Isten beszéde megmarad bennünk, az ő beszédei maradandóan vannak bennünk, ha gazdagon lakoznak bennünk. A másik, amit olvastunk, ha megmaradunk az ő szeretetében. Nem szeretetben, úgy általánosságban, egy emberi szinten, hanem az ő szeretetében, amit a Szentlélek által nyerhetünk el újra és újra, és ha úgy érezzük, hogy apad az életünkben, akkor sürgősen kérjük az Istentől, akkor nem lesz nehéz még az ellenségeinket se szeretni. A furcsa, nehéz emberekhez is tudunk szeretetre hangolódni, és szeretetből próbálni segíteni nekik. És a harmadik dolog, amit olvastunk, ugye, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. A parancsolatait komolyan vesszük. És sohasem könnyelműsködünk azzal, hogy hát egy kicsit. Úgy figyeljük csak meg az életünkben, hogy hányszor van ilyen, hogy tudom, hogy Isten parancsolata így mondja, de most az egyszer. De most azért egy kis lazítás elmegy. Na, ha ezt nem tesszük, hanem olyan igazi Isten félelem van bennünk, hogy minden parancsolatát megtartod, mert azok az élet törvényei, mert azok a boldogság törvényei, mert azok olyanok, mint a természeti törvények, akkor nem szakad meg folyton az Istennel való kapcsolatunk. Akkor megmaradunk az ő szeretetébe. Akkor bennünk is ott lesz az a boldog hitvallás, hogy én nem vagyok egyedül, engem az Atya nem hagy egyedül, velem van, mert mindenkor azokat cselekszem, amelyek még kedvesek. Ennél nagyobb biztonság a földi életben nincs. Akármilyen vihar zúghat körülöttünk, a békességünk is megmarad, meg a szeretet és az öröm is. Ahogy mondtam nektek, ez a három szétválaszthatatlan. Ezzel kezdődnek a lélek gyümölcsei. Szeretet, öröm és békesség. És én kívánom, hogy a Krisztusban maradás által mi is elnyerjük ezeket, és megmaradjon bennünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni, hogy ezekre a gondolatokra tereled a figyelmünket. Tele van az életünk rohanással, programmal, és sokszor észre se vesszük, hogy már mi nem maradtunk te benned, megint valahonnét messziről kell visszajönni. De, Urunk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy Krisztusunk a búcsú beszédeidben ezeket kötötted a mi lelkünkre. És kérünk, emlékeztes szent lelked által azokra, amiket megértettünk a te ígédből. És mindenek előtt éles szívünkben a szomjúságot. Ahogy, Urunk, a te ígéd mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el és vegye az életvizét ingyen. Még ez se telik tőlünk magunktól, vagy csak nagyon olyan a szomjúhozásunk, hogy olyan hirtelen fellobban, aztán el is tűnik. Addurunk, munkáld bennünk, hogy mi igazán szomjazzuk a benned maradásnak a tapasztalatát, hogy igazán vágyakozzunk ezekre az eredményekre, ezekre a következményekre, amelyek vele járnak. Urunk, valóban szeretnénk sógygyümölcsöt szeretni, valóban szeretnénk, hogy a te örömöd beteljék bennünk. Kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és mindenkinek egyénileg segíts a maga küzdelmeiben, és add, hogy ahogy az idők egyre nehezednek, mi folyamatosan előre haladjunk, és ezért ne tudjanak elcsüggeszteni, ne tudjanak elbizonytalanodni a legmegpróbáló körülmények sem, mert ha te benned maradunk, akkor a szeretet, öröm és a békesség nem fogy ki az életünkből. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imánkat. Amen.